Domi Gergely, a Sonizo Kft. Alapítója a vendégünk. Szia Gergő, köszönöm szépen, hogy folytatjuk a beszélgetést. Én Mezei Dániel vagyok, és ugye az IT-szektorról, fejlesztésről beszélgettünk, és megismertük a céget úgy, hogy nagyjából milyen attitűddel áll a munkához, és miért tud versenyképes lenni akár a tengeren túlon, akár Európában, akár Ázsiában. De egy kicsit, hogyha a részletekről beszélhetnénk, hogy rendben van, hogy mi a hozzáállásatok, mi a vezetői hozzáállásatok a munkához, de mi az, amiben igazán hogy úgy látod, hogy ő sikeres tud lenni a cég?
Nálunk azért a mostani projektek, amiket az elmúlt években, évtizedekben csináltunk, azok annyira heterogén technológiákon alapulnak, hogy úgy külön technológiát nem emelnék ki, hanem ami minket tényleg azt mondom, hogy nagyon hatékonyan és egyedülállóvá tesz, az az, hogy megpróbáljuk megérezni azokat a és használni azokat az eszközöket, módszereket, lehetőségeket, amik a szoftverfejlesztés, gyártást sikeressé teszik. Amikor alapítottuk a céget, ott volt egy ilyen inflexiós pont, hogy elkezdődött az időszak, amikor az ilyen nyílt forráskódú, open source-os eszközök elfogadottá váltak nagyvállalati környezetbe. Ez akkor egy nagy piaci előnyünk volt, hogy nem nagyon voltak ez a technológiához szakértők, akkor ez volt a sikerességünknek az egyik biztosítéka. És állandóan találunk egy ilyen területet, amivel egy kicsit a többiek elé tudunk szaladni. Tehát van automatizálás, mesterséges intelligencia, adattudomány, most is vannak ilyen területek. Tehát mondanék egy konkrét ügyet, azt meséltem, hogy a Sonizo alapvetően ilyen projektgyártó cég, tehát hogy mi egyedi szoftvereket fejlesztünk ügyfeleknek. Tehát nem egy, ugye kétfajta ilyen IT cég van, fejlesztő cég, vannak a termékcégek, és vannak az egyedi fejlesztő cégek.
Az egyedi fejlesztés azt jelenti, hogy nekem van egy igényem, azt elmondom, és ti arra konkrétan lefejlesztitek
pontosan,
a terméket.
Pontosan. Tehát ugye általában ilyenkor partnereknek, ügyfeleknek van valami egyedi megoldások. Mert nagyon sok olyan ügyfelünk van, akik ilyen multilevel marketing, direct sales cégek, számtalan egyedi ötlettel jönnek állandóan, és akkor mi azokat folyamatosan legyártjuk. Ez például egy. De aztán van vasútipar, légipar, rengeteg ilyen egész egészségügy, egész különleges szektorok, egész speciális igényekkel. Viszont Magyarországon, hál' Istennek, van ez a időről időre felbukkannak ilyen pályázatok, ahol különböző kutatási, fejlesztési ügyeket lehet csinálni. Vannak ebből Európai Uniós források, vannak magyar források, és tulajdonképpen, ahogy mondtam, itt mi az eredményt mindig visszaforgatjuk az organikus növekedés támogatására. Tehát arra nem nagyon van tulajdonosi kapacitás, hogy mi ebből termékfejlesztést finanszírozzunk, illetve azt nem akarjuk azt a rizikót futni. Viszont ezek a kutatásfejlesztési források, ezek fantasztikusan jók arra, hogy amúgy vannak jó ötleteink, azokat ki tudjuk próbálni. Nyilván ott is van tulajdonosi investíció, de az, hál' az Istennek, nem akkora mértékű. Tehát elég magas támogatásokat tudunk szerezni. És így kerültünk bele egy nagyon érdekes termék fejlesztésébe, és akkor erről kicsit mesélnék. 2018, vagy nem is tudom, 17-ben volt el a pályázat, ahol lehetett ugye ilyen forrásra a Nemzeti Kutatásfejlesztés és Innovációs Hivatalnál pályázni, és gyakorlatilag sikerült nyernünk egy olyan ötlettel, amilyen alapvetően megújuló és egyéb energiaforrásoknak a kockázat menedzsmentjét, portfólió menedzsmentjét támogató informatikai rendszer. Hát az, hogy az honnan jött ez az ötlet, az ugye mi matematikusok vagyunk, és a barátainknak egy jó része az ilyen...
Gondolom azért a kiírás is behatárolta, hogy mire lehet pályázni.
A kiírás az egyébként azt hiszem, hogy ilyen szempontból elég megengedő volt, tehát ott több mindenféle tengelyek mentén lehetett pályázni, tehát úgyhogy jól emlékszem, ott volt aztán tényleg sokféle. Inkább azt hiszem, hogy azt nézték, hogy a tudományos innováció mennyi benne, a potenciális hasznosulás milyen, és szerencsére ezt úgy ítélték meg, hogy piacképes az ötlet, úgyhogy megkaptuk a támogatást, majdnem abban az időben, azt hiszem, ilyen 360 millió, tehát majdnem 1 millió euró összegű volt a támogatás, a mi önrészünkkel együtt ilyen közel 500 milliós beruházás volt, tehát elég komoly projektünk volt ez. Ezt két évig gyártottuk, hát volt, amikor 30-an dolgoztak rajta, elég nagyszabású kutatás.
A portfolio management az azt jelenti, hogy egy energiaszolgáltató, vagy valaki, aki több helyen használ fel energiát, és annak a portfólióját kell össze
fésülni. Úgy képzeld el, hogy a portfólió itt abban az értelemben portfólió, hogy ezek a mindenféle energiakereskedő, közüzemi, termelő, stb. Cégek.
Tehát az első.
Hát mind a három, tehát az egész szektor az ugye ad vagy vesz energiát. Na, és ennek az energiának is van piaca, tehát van ugyanúgy áram, tőzsde, vagy gáz, tőzsde.
Egyre inkább tudjuk, igen.
Igen, tehát ugye egyre inkább tudjuk, mondjuk 5 évvel ezelőtt utánán a legtöbb ember az boldogan el volt anélkül, hogy tudomást vett volna róla.
Igen,
hogy...
aki most kezdi ezt fejleszteni, az nincs olyan jó helyzetben, mint aki 5 évvel ezelőtt kezdte.
Hát igen, egy kicsit ennek az aktualitása most megnövekedett, így, hogy volt egy-két sajnálatos esemény, ilyen havária, tehát Covid, aztán utána most ez az ukrán háború, és mind a kettő az nagy csapás volt az energiaszektornak, vagy legalábbis valamilyen értelemben egy ilyen fekete hattyú, vagy nem is tudom, hogy mondják ezt a fehér holló, mondjuk magyarul.
Drágaság, szóval leginkább így nevezni.
Na, úgy is lehet mondani, igen. És tehát például, amikor mondok egy példát, hogy most hogy kezdsz elképzelni, tehát ugyebár egy légitársaság az üzemanyag beszerzéseit azt nem napról napra csinálja, hanem előre tervezi. És amiatt, hogy a viszonylag egy jó sávba tudjon maradni a pénzügyi terven belül, ezt ők előre fedezik ezeket az üzemanyag vásárlásokat ilyen határidős ügyletekkel. Ez egy viszonylag standard dolog, de többféleképpen lehet csinálni. És amikor a Covid ugye beütött, akkor hirtelen egy nagyon furcsa helyzet állt elő, hogy senki nem akart repülni, magyarán ott voltak a légitársaságok, és ezek a határidős ügyletek ketyegtek. Aztán az olajat nem tudták elvinni, és emiatt negatív lett az olajár. Tehát, hogy ilyen egész furcsa dolgok történtek. Aztán ugyanilyen van az árampiacon is, a megújuló termelés az olyan, hogy süt a nap, akkor sokat termel mindenkire, nem süt, akkor nem, és de előre le kell menetrendezni, tehát előre le kell adni az, hogy mennyit termelni az ember. Úgyhogy ott is, tehát a megújulók kapcsán az áram piacon is az a dolog, hogy most egy jövőbeni áramár az mennyi, az egy nagyon fontos és nem triviális kérdés. És a mi termékünk az tulajdonképpen két dologra nyújt választ. Egyrészt ilyen úgynevezett forward előrejelző funkciója van, tehát ezeket a forward árakat modellezzük mesterséges intelligenciával, adattudománnyal, különböző heurisztikákkal. Másrészt, ami szintén egy nagyon nehéz és fontos dolog, hogy valós időben meg tudjuk mondani a portfólió értéket. Hogy úgy néz ki mondjuk a energiakereskedőnek a portfólió, hogy minden pillanatban neki van jövőbeni áram, gáz, mindenféle nyersanyagra, adott esetben vételi és megaladási pozíciója és jövőben. És azt, hogy ennek mennyi a mark-to-market, tehát mennyi a piaci érték egy adott pillanatban, az egy nem triviális pénzügyi kérdés, különböző modellek léteznek erre. Viszont ami a mi termékünk előtt, a piacon levő termékek közül kettő fajta volt. Volt olyan, amelyik ilyen modern GUI, de a tudományos analitikák azok mondjuk úgy, hogy elég egyszerűek voltak benne, vagy valami tényleg komoly analitika, de akkor Excel tábla és valami makrófüggvényekben volt az
internet. Fejtsd meg.
Igen, tehát ezek amit mi csináltunk, az volt, hogy tulajdonképpen egy
kicsit... Kapott egy számot a megrendelő, hogy mennyi az ő portfóliója.
Hát egyébként, hogyha belépsz a rendszerbe, akkor lényegében ezt látod, hogy látsz egy mark-to-market értéket, profit and loss, tehát látod a legfontosabb...
De ezt x hónapra előre.
Ezt látod mindig, azonnal látod a jövőbeni...
És ebben a megváltozott piaci környezetben mennyire pontos ez a fejlesztésetek?
Ez érdekes, mert ugye itt például az áramár előrejelzésnél is tulajdonképpen nem az számít, hogy te pontosan eltaláld, hogy mennyi az áramár, mert azt lényegében senki sem fogja pontosan eltalálni. Inkább az számít, hogy olyan legyen a fedezési módszertanod, hogyha jön egy nagy változás, akkor ne bukj sokat. Tehát, hogy emiatt amire inkább használni lehet ezt az eszközt, az az, hogy, hogy olyan fedezési stratégiákat tudnak kialakítani a cégek, hogy...
Ütésállóbbá válnak.
Igen, tehát hogy ezekre a nagy
kirengésekre... Ez egy értékes fejlesztés így mostanában.
Hát nagyon remélem, hogy...
Van érdeklődés?
Hát, na és ez egy érdekes dolog. Tehát az, amikor mondtam az elején, hogy mi ugye az egyedi gyártáshoz értünk, hát ez az tény, hogy ez a B2B értékesítés, ez egy nagyon nehéz dolog. Tehát, hogy őrült hosszúak a sales ciklusok, tehát nagyon nehéz. Van, tehát már van ez, van, ahol használják élesbe is, van érdeklődő is, de nem egy gyors dolog. Tehát, hogy olyan értelemben ez egy bölcs dolog volt, hogy nem mindent egy lapra feltéve ezzel foglalkozunk, hiszen ez egy lényegesen nagyobb rizikójú működést is jelent. A mi munkánk, amit mi csinálunk, az ennél sokkal kiszámíthatóbb, teljesen standard szolgáltatás, professzionális szolgáltatást nyújtunk végül is, és ez is skálázhatóbb is, sokkal pénzügyileg jobban tervezhető. Ugye ez a termékértékesítés, mondok egy példát, van egy másik termékünk, az pont ennek a direct sales, mondtam, hogy van egy csomó ilyen MLM direct sales ügyfelünk, azt a direct sales szektornak csináltuk, nagyon klassz termék, de ott például sok értékesítés van, tehát az ebből látszik, hogy az ember az olyan, hogy az egyikkel esetleg könnyebben célba talál a másikkal.
De hát azon a területen azért sokkal több a partner is, gondolom, hogy azért akinek ilyen fajta menedzsmentre van szüksége, az azért kevés szereplős piac, vagy jóval kevesebb szereplős piac.
Ezt jól látod, igen, tehát a maga az energetika az ilyen sokkal nagyobb cégekből áll, és sokkal kevesebb a szereplő, tehát emiatt nehéz is oda férni a rajtvonalhoz. Most, ami egy érdekes kifutása lehet ennek a terméknek, az az, hogy nem tudom, mennyire ütött át az inger küszöböt nálad például az FTX nevezetű kriptótőzsdének az összeomlása, ez egy ilyen jó sok milliárd dollár.
Mivel én ettől mindig távol tartottam magam, bevallom őszintén, egy ilyen konzervatív, old fashion ember vagyok, és emiatt nem, de olvastam, hogy milyen jó, hogy távol tartottam magam.
Ezt tulajdonképpen jól tetted. Szóval ez az FTX nevezetű tőzsde, ez most összeomlott, és nagyjából egymondom, meg tudom fogalmazni, hogy mi volt az összeomlásnak az oka, hogy nem volt egy ilyen rendszerük. Tehát, hogyha lett volna egy ilyen portfólió menedzsment rendszerük, akkor piros lángoló betűkkel világított volna, hogy óriási nagy kockázatot fut folyamatosan a cég, és akkor még tudtak volna vele valamit kezdeni, úgyhogy én most ebbe látok egy lehetőséget, hogy a kriptó világnak, ugye a kriptó is egy commodity, tehát Amerikában most hoztak egy törvényt.
De most ez egy érdekes kanyar, mert hogy ezek szerint azért ez adoptálható más területekre is, tehát nem csak energetikai szektorra, hanem más területen is tud előre jelezni ez a
így
ez
van,
a
tehát ez egy nagyon jó meglátás, mert nem is csak energetika, hanem úgy tágabban értelmezve a nyersanyag, a commodity világra gondoltunk, tehát gondoltunk mi az agráriumra, a fémiparra és a bányászatra, tehát ott is lehetne ugyanezeket a modelleket használni.
De hogy modellezed le, hogy most van gabona, vagy nincs, hogy a törökök beengedik, vagy nem?
Tehát ezeket a geopolitikai dolgokat nem nagyon tudod az ilyen jellegű kockázatokat modellezni, amit lehet, azok a tulajdonképpen az agráriumnak a pénzügyi kockázatai, azokat lehet. Tehát, aha, hogy a búza ára jövőre, ugye nekünk mindig van egy úgymondom bemeneti adatunk, tehát azért bizonyos árakat áraz a piac. Tehát van olyan, hogy mondjuk áram ár 2 év múlva egész éves zsinór, olyan van, de mondjuk nincs órás vagy negyedórás. Tehát ami, és ugye az az érték ebben, hogy mi a hosszú távú ilyen lapos lépcsős függvényekből tudunk egy ilyen viszonylag sima görbét álmodni, és azzal árazni a portfóliót. Tehát ez, és ugyanez igaz gabonára is, meg egyebekre. És mondhatom most már kriptót is. Tehát ami egy ilyen érdekes, izgalmas új irány, az azt kihasználva, hogy az amerikai szabályozás szerint a kriptó is egy commodity, tehát a commodity, van ez a digital commodity törvényük, ami által ott ők most tulajdonképpen a nyersanyagtős, de fura módon jár el ezzel a fölborult FTX nevezetű kripto exchange-el szemben. Elképzelhető, hogy ilyen kriptovilágba tudjuk majd használni az Asterisket, a termékünket.
Már ami a piacban marad.
Igen. Hát valami maradni fog.
Valami marad. Azért most egy kívülálló megszólalása következik, tehát azért ez az okos emberek játéka, amiről te beszélsz. Tehát, hogy itt a megrendelőnek is nagyon-nagyon kell tudni, hogy mit akar ahhoz, hogy ti igazán hatékonyan tudjatok dolgozni. Tehát gondolom az a jó megrendelő, aki leül veled szemben, és elmondja, hogy neki mire van szüksége. Mert akkor tudott te azt a tudást kamatoztatni, hogy bennetek megvan.
Hát ez a szóval, ez a standard business-re is igaz. Tehát ez az egyedi megrendelésekre is igaz, hogy nagyon könnyű együtt dolgozni, és épp ezért általában valamilyen szerencsénk van, mert minket tényleg az okos megrendelőt találnak általában meg. Valószínűleg azért is, mert nekünk az a jó megrendelő, aki nem feltétlenül a legolcsóbbat, vagy a nem tudom, kézenfekvő megoldást választja, hanem egy kicsit megnézi, hogy mit kap. Tehát mi az érték, amit a mi szolgáltatásunk nyújt. Úgyhogy az alapbizniszünkben is valóban egyébként tényleg mindig valahogy ilyen olyan cégekkel kerülünk kapcsolatban, ahol kimondottan jó intellektusú a túloldalon is, de ebben a termékben is, tehát az Asterisknél is, a kockázatmenedzsment termékünkben is tényleg az van, hogy szükséges hozzá az, hogy a megrendelő oldal, a kockázatmenedzsment az igényeljen ilyen valós idejű analitikákat, valós idejű portfólió menedzsment metrikákat a napi munkájához. Tehát, ha ez az igény már fölmerül, ehhez nyilván kell egy bizonyos cégméret, de szerencsére az energetika az nagyon jó fejlődő szektor, és vannak startup cégek is, és nekik is szükségük van erre. Úgyhogy én bizakodóan tekintek a jövőre az Asterisk-kel kapcsolatban is, tehát remélem, hogy lesznek itt még értékesítések, csak hát egy jó nehéz dolog ez a termékfejlesztés.
Itt szóval ez a Kft. Alapításáról és arról, hogy hogyan toborozzátok a munkaerőt, beszélgettünk az elején, akkor visszakanyarodnék a beszélgetés végén ide, mert teljesítéve a kört, nagyon nem mindegy, hogy milyen a csapat ezek után, ugye? Tehát, hogy mert ezekhez a munkákhoz, ez nem egy ember feladata, ezt nem úgy kell elképzelni, hogy egy fejlesztő leüléssel kezd dolgozni, hanem itt egy team dolgozik azon, hogy az ötletek minél kiforrottabbak legyenek, tehát nagyon nem mindegy, hogy ki gondolkozik és hogyan.
Nem, ez valóban így van. Nálunk a csapatok azok kicsit olyasmi, úgy képzeld el mondjuk, mint a Star Trekbe. Tehát, hogyha messziről nézed, akkor csillaghajó, nagyjából hasonló.
Csak ki van a vezérlőben.
És teljesen más, hogy néz ki mégis a közelmény. Tehát a folyamataink azok egységesek, többé-kevésbé, tehát hasonló elvek szerint működnek a csapatok. A csapatok összetétele az diverz, de hogy diverz, az elég hasonló. Tehát mindegyik csapatban van minőségbiztosítási quality mérnök, vannak ugye fejlesztők, vannak DevOps-nak nevezett terület, ami a fejlesztés és az üzemeltetés határterülete, természetesen van üzleti elemző, és aki a ügyféllel kommunikál, tehát ilyen konzultációs feladata van, és specifikációs feladata, projektmenedzser. Tehát, hogy megvannak ezek a szerepkörök minden csapatban, úgyhogy ez tény és való. Illetve ebben, amit most az előbb beszélgettünk, az Asterisk a kutatásfejlesztéshez, meg hát természetesen kellenek adattudósok, matematikusok, tehát itt ebben a projektben ilyen szerepkörökben is dolgoztak kollégák értelemszerűen, hiszen ezeket a modelleket azért ki kell találni, végig kell tesztelni, elég sok ilyen feladatunk volt a kutatásfejlesztés során.
Gergő, köszönöm szépen, hogy elmondtad, és kívánom, hogy azért minél több olyan ügyfeletek legyen, akik fölméri ennek az adott terméknek a fontosságát. Domi Gergely, a Sonriza Kft. Alapítója volt a vendégem. Köszönöm, hogy itt voltál.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
És boldog karácsonyt kívánok.
Viszont kívánok.
Egyébként nem csak neked, minden hallgatónak, mert hogy én is utoljára jelentkezem itt a karácsony ünnepek előtt. Mezei Dániel vagyok. További szép estét.